A sikersorozatát a következő években is? Vagy lesznek komoly vetétársai? Szombaton az FTC a Magyar Kupa győzelméért játszik a ZTE ellen.
SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 5200. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban.
Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás. Magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai. Kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán és a Dunavörðön.
A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Trendidők. A holnap hírei ma.
Köszöntöm a hallgatókat. Kumin Viktória vagyok, kezdődik a Trendidők. Mai témáink röviden. Mesterséges intelligencia, mint lelkitárs, segítség vagy láthatatlan kockázat.
A verbális kommunikációnk 7% az információ közlésnek, a 93% a metakommunikáció. Ezt a ChatGPT nem észleli, nem látja, hogy a páciens milyen tekintettel néz rám, mit sugároz, milyen a testtartása.
Vízmegtartása gyakorlatban, hogyan alkalmazkodhatunk okosabban a szélsőséges időjáráshoz.
Például egy gangos házba lakom Budán, a csatornára most felhelyeztünk egy ilyen esővízhordót, a gangon lévő növényeket abból locsoljuk. Ez nagyon pici lépés, azt gondolom, hogy ez is hozzájárul ahhoz, hogy a környezetünknek az élhetősége javuljon, illetve hogy megbecsüljük a víznek a fontosságát.
Produktivitás újra gondolva, amikor a hatékonyság már inkább nyomás, mint megoldás.
Egyre több eszközünk van, ami segítené a termelékenységet, miközben az ember egyre több talán értelmetlen feladatba temetkezik bele, mint a folyamatos görgetése a híroldalaknak, vagy a közösségi média posztok tanulmányozása.
Trendidők.
Az utóbbi időben megnőtt azok száma, akik már a lelki problémáikkal is a mesterséges intelligenciához fordulnak. De ez a kapcsolat alapvetően egyoldalú, hiányzik belőle a valódi emberi visszajelzés, az érzelmi jelenlét és a szakmai felelősségvállalás. Felmerül a kérdés, hogy hosszabb távon milyen hatással lehet ez a mentális állapotra, és hol húzódik a határ segítség és pótlék között. A témáról Győri Lívia kérdezte Szi Katalin felnőtt klinikai szakpszichológust.
Rengeteg hátrányát soroltuk fel a mesterséges intelligenciával való lelki beszélgetésnek, de van-e bármilyen előnye ennek?
Nyilván előnye is van, hiszen az a tájékoztatás, az az ismeretanyag, az a rendszer szintű ismereti halmaz, azért az egy nagyon fontos dolog, tehát nagyon jól kell tudni kérdezni a mesterséges intelligenciától, mivel nincs empátiája, nincs egy emberi érzékenysége, nincs kölcsönösség, nincs benne szeretet, nincsenek benne az emberi érzések, ezért ez az egyoldalú kapcsolat kizárólag az érzelemmentes anyagnak a lekérdezésére való. Aki pusztán ilyen egyirányú úton keres segítséget, annak számolnia kell azzal, hogy a ChatGPT nem ismeri úgy a személyiséget, ahogy én ismerem. Tehát ha hozzám valaki bejelentkezik, akkor már a bejelentkezés módja, hogy hogyan keres meg, milyen csatornát választ, hogy mutatkozik be. Az első benyomásom róla, a találkozásunkkor bennem kialakult első kép, az már meghatározó a diagnózisra vonatkozóan. Ezt hívjuk szénának, amiből én már építkezem, ezután jön az interjú, amiben a verbális kommunikáció mellett a nonverbális kommunikáció eszköztárát is figyelem, ami nagyon-nagyon informatív. A verbális kommunikációnk 7% az információ közlésnek, a 93% a metakommunikáció. Ezt a ChatGPT nem észleli, nem látja, hogy a páciens milyen tekintettel néz rám, mit sugároz, milyen a testtartása, milyen a prózódiája, a hangképzése, a szünetei, a hangmagassága, milyen szüneteket tart a beszélgetéseink között, ezek a leginformatívabb információk, plusz még a pszichológiai teszt, ami, ha mondjuk egy asszociációs tesztre vonatkozik, akkor ez nagyon mély lélektani tartalmakat, tudattalan tartalmakat hoz a felszínre, és ezt a ChatGPT nem észleli.
És hát itt azért kijön ebből, hogy számos veszélye lehet annak, hogyha egy sérülékeny, lelki állapotban lévő ember tényleg csak a mesterséges intelligenciát hívja segítségül, és itt bejön az etikai kérdés, hogy kinek a felelőssége, hogyha az MI által adott tanács mondjuk káros és rossz irányba viszi a pácienst.
Hát az etikai kérdés az annyira komplex, hogy én arra nem is tudok válaszolni, de az biztos, hogy nagyon nagy krízisben levő, akut krízis állapotban levő, vagy pszichotikus dekompenzáció esetén nagyon-nagyon-nagyon veszélyes lehet a ChatGPT. Nyilván kiskorúaknál a szülők szeretetteljes figyelme, a gyerekek tájékoztatása, a gyerekek üres idejének a lekötése miatt a szülők felelőssége, felnőttnél ez egy olyan morális kérdést feszeget, ami nagyon jövőben mutató.
Trendidők.
A klímaváltozás egyik legkézzelfoghatóbb következménye a vízhez való viszonyunk átalakulása. Egyre gyakoribbak az aszályos időszakok, miközben rövid idő alatt lehulló nagy mennyiségű csapadékkal is számolnunk kell. A vízmegtartás ezért ma már fontos feladat. A városi zöld felületek, kertek és tájépítészeti megoldások kulcs szerepet játszanak ebben az alkalmazkodásban. Major Eszter Anna erről Herceg Ágnes tájépítésszel, a Magyar Kertörökség Alapítvány elnökével beszélgetett.
A víz ma már nem magától értetődő erőforrás, mikor vált ez ennyire kritikus kérdésre, és miért fontos foglalkoznunk vele?
Amik a kultúránk része volt, hogy a víz egy kincs, vagy hogy víz az élet, hogy csak ott teremtünk kultúrát, ahol van forrás, ahol van kút. De azt gondolom, hogy az ipari társadalmakkal jön el az az időszak, amikor elválasztjuk magunkat ettől az összefüggéstől, és természetesen akkor megjelenik a vezetékes ivóvíz, hiszen az teljesen természetessé válik, hogy folyik a víz minden nap, és nem is gondolunk bele, hogy mi lesz azután, hogy mi elhasználtuk a vízünket.
A vízmegtartás fogalma mit jelent táj szinten, vagy kertben gondolkodva?
Dörteti kertjeink azok nagyon jól modellezik, hogy egy adott korban milyen ismereteket, technológiákat, régi tudásokat, új innovációkat használtak fel arra, hogy a víz jelen legyen a kertek és az embernek az életében.
A mai várostervezés mennyiben használja ezt tudatosan, és ebben milyen úton vagyunk már, amit a dörteti kertek tudnak?
Egyáltalán nem vagyunk ezen az úton. Nincsen egy komplett vízgazdálkodási rendszer a városainknak és a településeinknek. Valójában a vízmegtartás azt jelenti, hogyha bejön egy területre a víz, használjuk, nem az történik, hogy a csapadék víz a tetőkről a csatornába zubog, hanem azt felhasználjuk fák öntözésére, a fák megtartják a vizet, kevésbé szárad ki a talajt.
Egyéni privát szinten milyen apró lépéseket lehet megtenni azért, hogy ebben tudatosabban gondolkodjunk és éljünk?
Például egy gangosházban lakom Budán. A csatornára most felhelyeztünk egy ilyen esővízhordót. A gangon lévő növényeket abból locsoljuk. Ez nagyon pici lépés, de azt gondolom, hogy ez is hozzájárul ahhoz, hogy a környezetünknek az élhetősége javuljon, illetve hogy megbecsüljük a víznek a fontos sengát.
Városi társadalmi szinten milyen lépések kellenének?
Kötelezővé kellene tenni, hogy szét legyen választva a csapadékvíz és a szennyvíz, az építési beruházásoknál is előtérbe helyezni azokat a technológiákat, amelyek a szürke víz felhasználását is lehetővé teszik. Nagyon fontos a városi zöld felületeknek a hálózatosítása, egy ökológiai rendszer tudjon kialakulni. Beindul egy ilyen ciklikus folyamat, ahol sok fa van, ott több víz megmaradott, jobb a klíma, gyakorlatilag ezek teljes mértékben összefüggő folyamatok.
Trendidők.
A produktivitás azt jelenti, hogyan tudjuk a lehető legtöbbet kihozni az időnkből és a munkánkból. Az utóbbi években ez már egyfajta elvárás is lett, folyamatosan hatékonynak kell lennünk. Csak hogy miközben egyre több eszköz könnyíti meg az életünket, mégsem szabadult fel időnk, gyakran túlterheltnek érezzük magunkat. A jelenségről Kovács Nagy Áron beszélgetett dr. Habil Bokor Tamással, a Budapesti Corvinus Egyetem Marketing és Kommunikáció Tudományi Intézetének intézetvezetőjével.
Napjaink egyik trendje a produktivitás, de a gyakorlatban egyébként produktívabbak lettünk, ön hogy tapasztalja ezt egyetemi oktatóként?
Szokták mondani, hogy a digitalizáció nagyon sok időt spórol nekünk, és ezáltal akár produktívabbá is teheti a napjainkat. Rettenetes mennyiségű eszközzel meg vagyunk segítve, amik időt és energiát takarítanak meg nekünk. Itt a mosógéptől kezdve az autóig bármire gondolhatunk, amivel könnyebben, gyorsabban, hatékonyabban végezzük el a célfeladatainkat. Ezek ellenére összességében a 21. század emberének nem lett több ideje, mint amennyi mondjuk a 19. század végén volt. Ez igaz, hogy az egyéni létfenntartásra fordítandó idő és tevékenység rövidült, mert az élelmiszerünket nem kell magunknak megtermelnünk, mert az ellátási láncok kényelmesebbé tették akár a ruházatnak a beszerzését, akár ugye a munkahelyre ingázást és egy csomó más dolgot, nem beszélve a házi munka elvégzéséről. Viszont mi jött ezeknek a helyébe? Képernyő idő jött elsősorban ezeknek a helyébe, olyan adminisztratív feladatok, gondolok itt a közigazgatási ügyintézéstől kezdve a munkahelyi adminisztrációig bezárólag nagyon sok mindenre, ami eszi az időnket anélkül, hogy igazán produktívan töltenénk. Van ebben az egész jelenségben egy paradoxon, hogy egyre több eszközünk van, ami segítené a termelékenységet, miközben az ember egyre több talán értelmetlen feladatba temetkezik bele, mint a folyamatos görgetése a híroldalaknak, vagy a közösségi médiaposztok tanulmányozása. Különösebb mély intellektuális hatást nélkül legtöbbször. És a képernyőidőben persze nem csak a számítógépről, vagy a mobiltelefonról beszélünk, hanem akár a klasszikus televíziózásról is.
Mégis nem lehet annak egy pozitív oldala, hogy a produktivitást esztétizáljuk, vagy inkább egy szorongást keltő hatása van ennek ön szerint?
Evolúciós szemszögből nézve azt az időt, amit az ember nem a létfenntartása megteremtésére fordított, azt általában pihenéssel töltötte. Ezt kiválóan meg lehet nézni a ragadozók életmódján. Naponta néhány órán keresztül foglalkoznak zsákmányszerzéssel, egyébként pedig, mint egy jól ismert lusta oroszlán, fekszenek és alszanak. Ehhez képest, amikor az iparosodás időszakában kialakult a 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás triásza, és aztán ezen belül ezeket a 8 órákat tologattuk egymáshoz képest, melyiknek milyen aránya van, az már egy nagyon mesterséges helyzet ahhoz képest, ahogyan az ember bioritmusa működik, ahogyan az ember figyelme működik, amennyit fizikálisan elbír, például egy helyben ülve, hogyha ülő munkákról beszélünk. Nagyon-nagyon nem természetes úton halad ez a munkavégzési struktúra, aminek a keretében kialakult a teljesítmény fetisizálás.
Trendidők.
Végezetül trendi hírek, érdekességek következnek. Kálmán Alida és a Regényi Eszter összeállítását hallják.
Jegyzetelő fülhallgató. Egy új kínai fejlesztésű mesterséges intelligenciára épülő fülhallgató képes rögzíteni a beszélgetéseket, majd automatikusan leírni és összefoglalni azokat. A rendszer nem csak a környezet hangjait, hanem a telefonhívások során elhangzó beszédet is rögzíti, így teljes képet ad egy megbeszélésről. Az elkészült jegyzetek néhány percen belül megjelennek, akár internet kapcsolat nélküli helyzetben is. A fejlesztők szerint az eszköz megkönnyítheti a munkát, például tárgyalásokon, előadásokon vagy interjúk során. Kitalált kór. Svéd kutatók kísérlete rávilágított a mesterséges intelligencia rendszerek egyik komoly gyengeségére. A Göteborgi Egyetem szakemberei egy nem létező betegséget hoztak létre, amelyet rövid időn belül több chatbot is valós kórként kezdett kezelni. A hamis információk ráadásul tudományos cikkekben is megjelentek, ami komoly szakmai aggályokat vet fel. A vizsgálat szerint az EMI rendszerek gyakran ellenőrzés nélkül veszik át és terjesztik az adatokat. Mindez újabb figyelmeztetés arra, hogy a technológia használata során elengedhetetlen a kritikus ellenőrzés. Gondolatolvasó sapka. Új szintre léphet az ember és a számítógép kapcsolata egy kaliforniai startup fejlesztésének köszönhetően. Egy olyan sapkaként viselhető eszközről van szó, amely az agyi jelek